P-Rádió, ahol otthon.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják, valamennek munkatársa Ányos Gábor. Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája.
Liszkai Lászlóval beszélgetünk, az újságíróval, akinek nemrégiben jelent meg a második könyve Carlosról, a Sokáról, Ilyich Ramirez Sánchezről. Mi értelme van annak, hogy egy terroristáról, tömeggyilkos, azt hiszem az a jó szó, sokan ezt a kifejezést használják, hát 1500 ember szárad a lelkén, ebből 86-ot megölt saját kezüleg, ír egy könyvet valaki. Annak mi értelme van?
Én szerintem az, hogy mindenben nagyon sok tanulság van. Egy, hogy hogyan válik valakiből, akit egy anya megszült, és úgynevezett nemes eszmékkel indítják az életpályára, mert az apja egy haladó szellemű ügyvéd, a mama egy emberbarát humanista. Hogyan válik 15 éves korába gyilkossá, és ezt az egész gyilkosságot ugye meg sokszorozván, ugye dicsekedvén, hogy saját kezüleg megölt 83 embert, és felelős legalább 1500 ember haláláért, amire ő adott parancsot vagy tervet, hogy egy ilyen ember hogy jut el arra pontra, hogy végülis mindent ugyanúgy meg tud magyarázni, elfogadtatni, és először is saját magával, és aztán a környezetével, mondván azt, hogy ezt az emberiségért teszi, a világforradalomért. Tehát itt egy pszichopata, szociopata, tehát szellemi torzulást, és ez érdekel engem, tehát hogy itt hogy jut el valaki egy ilyen pontig. Ez az egyik. A másik pedig, ez az ember végülis az elmúlt 50 év árnyék történelmét ben résztvevő személy volt, és engem az érdekel mégis az az elmúlt 50 év, amiben én is éltem, hogy a háttérben hogyan játszottak le különböző játszmák.
Úgy tűnik, hogy az elmúlt 50 év érdekel. Mi az, amit megismertél ebből az elmúlt 50 évből, és azt mondod, hogy fú, hát ezt nem gondoltam volna. Van-e ilyen dolog, vagy az egész olyan, hogy ezt nem gondoltam volna, és amit olvastam, az nem is úgy van?
Hát sok minden nem úgy van, ahogy gondoltam, illetve nem annyira egyszerű. Hát mindig meg voltam győződve arról, hogy a jó és a rossz című dualista megközelítés, ami annyira divat ma, főleg az Egyesült Államokban, ez egy nagyon szimplifikált, leegyszerűsített dolog. Én inkább egy ilyen Shakespeare-i megközelítést, hogy több dolog van égen, földön, jó oráció, mint bölcs elmét felfogni kész. Én inkább ebben hiszek. A dolgok sokkal mélyebbek, sokkal összetettebbek, és hát a véletlen is másképp játszik bele. Másodszor pedig ugye azt is az emberek tudomásul kell venni, hogy a történelmet a mai világban ugye nagyon sokan félre söprik, azt mondják, hogy nem fontos, ami fontos az a ma meg a jövő. Én azt mondom, hogy a történelem viszont nagyon fontos, mert ugye abból táplálkozik, abból lehet sok mindent megérteni.
Fogjuk úgy fel a könyveket, amiket ugye neked köszönhetünk, hogy egyfajta kiegészítői egy történelem könyvnek.
Azt hiszem, hogy tökéletes a megfogalmazás. Valóban úgy érzem, hogy ez egy ilyen pót magyarázata az elmúlt 50 évnek, mind a terrorista mozgalma kialakulása, a palesztin mozgalom közel-kelet, és akár a maga a kelet-európai rendszerek működéséhez egy adalék, egy plusz adalék.
És ugye mindez egy embernek az életén keresztül, aki... most már nem tudom hányszoros, kétszeres élet fog tűnni büntetését.
Most kapta a harmadikat, igen, de újból föllebezett, tehát majd még lesz egyszer egy harmadfok, de gyakorlatilag, tehát harmadszori életfogytő, 1994 óta van börtönben, Franciaországban, ugye Szudánban fogták el.
Állítólag a szudániak eladták őt, ezt mondja.
Hát ez is így le van egyszerűsítve, de hát máskülönben nem tudták volna elhozni a franciák onnan. Ő ezt úgy éli meg, de hát ez megint ugye a pszichopata alkatnak a lényeg az, hogy minden bűnöző ilyen, amikor börtönbe kerül, akkor számára ugye az elfogás, vagy a börtönbe kerülés egy szakmai baklövés, ugye úgy érzi, hogy, hogy hát baleset, munkabaleset érte, tehát elfogták. Ő azra hivatkozik, hogy nem ott nemzetközi elfogató parancs ellene, ami igaz, Franciaországra kiterjedt elfogató parancs volt ellene, de hát ez egy olyan jogi bokfenc, amin ugye egy nagy hatalom egy pillanatra átlép. Ugye, mint az előbb is akartam mondani, ugye a történelmet általában nagy hatalmak, illetve a győztesek írják, hát itt is a jogot azok írják, akik gyakorolják. Vadásztak rá, ugye több mint 20-25 éven keresztül, mivel megölt te a francia nemzetbiztonsági szolgálat két emberét. Én mondtam neki, hogy egyetlen komolyabb jogállam nem engedheti meg magának, hogy a rendőreinek a meggyilkolását ne bosszulja meg. Ha nem öli meg azt a két rendőrt, akkor soha nem vadásztak volna rá ilyen kitartóan és ilyen hosszú ideig, akkor ma élhetne valahol nyugdíjasként egy tengerparton, kapálhatna a kertet és valamilyen zöldséget termesztene. Ez nem engedhető meg, de ennek is köszönheti a saját legendáját, hírnevét, mert ettől kezdve a Közel-Keleten, Algériában, Bagdadban, Irakban, Szíriában, Damaszkuszban vagy Jemenben ugye vörös szőnyeggel fogadták, mert ő volt a hős, aki képes volt két francia rendőrt Párizsba agyonlőni és kiszökni az országból.
Lehet, hogy ő referenciaként csinálta, amiket csinált?
Hát a saját...
Ettől lett súlya.
Ettől lett... Addig mindig második, harmadik ember volt, amit ő rendkívül nehezen viselt. Ő úgy él... Tehát olyan ember olyannak született, hogy ő főnök akart lenni. Mindenhol ő akart lenni a vezető, az első számú ember. Ezt viselte nagyon nehezen, hogy Franciaországban, amikor az ottani palesztin mozgalomnak a szélsőséges szárnyának a vezetőjét az izraeliek megölték Párizsban, akkor az ő helyére úgy gondolta Carlos, hogy ő kerül majd ennek az európai szervezetnek az élére, redvettettek egy libanoni kommunistát, és hát attól kezdve ő állandóan próbálta fúrni, lejáratni, gyanakodva arra, hogy beszervezte az izraeli titkosszolgát, stb. És ezen a délutánon, amikor ugye lelőtte a két francia rendőrt, ez a libanoni is ott volt, tehát őt is megölt, ezt a három embert ölte meg, és hát gyakorlatilag ezzel alapozta meg a jövője hírnevét, ettől vált a rettegették, üldözötték, keresetté.
Az, aki egyébként korábban túlsúlyos volt gyerekkorában, jó menő ügyvédnek a gyereke, akinek mindent megadtak, Londonba tanítatták, ahol nem érezte jól magát, átment valahova az akkori Szovjetunióba, de ott se foglalkozott azzal, hogy mit kellene tanulni, inkább csempészte a különböző farmereket, egyebeket, és ebből tök jó el volt.
Igen, hát egy fizikálisan mindig egy ilyen nagy darab, kicsit túlsúlyos fiatalember volt, de hát ehhez megvolt ez a dél-amerikai sármi, amivel ő mindenkit megpróbált lerohanni, lehódítani, meghódítani. És valóban a család jó módban élt. A papa nem csak ügyvéd volt, hanem kicsit gyáros is, tehát több likőrüzeme, rumüzeme volt, és komoly pénzük volt. 1974-ben találkozott utoljára az apjával, amikor Londonba odahívta a másik két testvérével együtt, az anyjával, és mondván azt, hogy már körülbelül 60 éves volt, hogy úgy érzi, hogy hamarosan lehet, hogy meghal, tehát rendelkezni akarta az öröklésről, és minden fiára akart 10 millió dollárt hagyni, és Carlos nagyvonon, elegánsan mondta, hogy neki erre nincs szükség, forradalmár mit csináljon ezzel a pénzzel, és ráhagyta a testvéreire. Hát most már, most a börtönben jól jönne neki.
Hiányát érzi ennek.
Nagyon le van pusztulva, úgyhogy biztos jól jönne neki. Már csak a kamatja is ennek az összegnek.
A pszichopatasága abból is magyarázható, hogy amikor még ez a kis túlsúlyos gyerek volt, akkor nem érezte jól magát. Ahogy tudom, Londonban nehezen tudott kapcsolatokat kialakítani, főleg a lányokkal, de attól a perctől kezdve, hogy ő ezt a forradalmiságát valahogy szereppé fejlesztette saját magában, attól kezdve minden ment. Tehát ebben az értelemben akkor ő két ember volt elején biztosan. A félszeg visszahúzódó, és az ebből kimenekülni vágyó
szerepjátszó.
Nem, én szerintem ő nem volt sohasem félszeg visszahúzódó. Már 15 éves korában gyakorlatilag vezérűrű, tehát ő vezeti az akkori kommunista ifjúsági mozgalmat, 120 ember tartozik alá, és egy ilyen utcai tüntetésen lövi le az első ellenfelét, tehát akkor ő először életében. Ő soha nem volt, tehát ő nem bírta ezeket a kötöttségeket, társadalmi kötöttségi állózat. Az anyja vitte ide-oda Londonba, egy idő után már
aki vallásos volt, és megpróbálta balanszírozni.
Az anyja az kimondottan, tehát bigott katolikus családból jött, de ugye ez az érdekes, ez egy ilyen teljesen Gabriel García Márquez-i világ, ez a Venezuela akkoriban. A családban voltak olyanok, akik teljesen szélsőbalosok, gerillák voltak, a másik oldalon pedig a fallangista jobb oldalhoz tartozó diktátorok is voltak a családban. Például az egyik közvetlen nagybátyja 1945-ben, ő volt a caracasi rendőrkapitány, és az ő irodájába akkor, pont akkor mondott Venezuela, jelentette be a háborút a náci Németország ellen. Ugye addig ingadozott, nem akart egyik oldalra se állni, akkor bejelentette a háborút a náci Németországgal szembe, és Amerika lett Venezuela szövetségese, akit persze ugye nagyon utáltak. De neki a falán ott volt a Rudolf Hessnek a fényképe. És mondja nekem a Carlos, de hát ő nem volt fasiszta, csak ő szerette a Rudolf Hesst. Hitler képe nem volt kint, de ugye ez volt a család, de ő meg viszont baloldalinak
tartotta magát.
A nagyapjának
köszönhetően, hogy azt tehát így születik akkor ezek szerint a forradalmár.
Így születik a forradalmár. És hát aztán mondom, a Szovjetunióban, Moszkvában, hát egy a hideget nehezen bírta, és a szovjet kommunizmust. Úgyhogy egy idő után már nem tudott mit csinálni, elkezdtek tüntetéseket szervezni, kitalálnak célpontnak, éppen a sakk, perzsa sakk jött látogatóba Moszkvába, mivel nem lehetett molotov koktélt Moszkvában csinálni, ezért tintás üvegeket dobáltak az iráni követség falára, amit ugye a szovjet milícia nehezen viselt, megrohamozták a diákokat, de ugye a Carlosnak komoly kapcsolata, illetve tapasztalatai voltak, hogyan kell kijátszani a rendőri ellenőrzést, úgyhogy az öccsével följutottak, kijutottak a rendőrkordonon be egy buszba, de hát ott valami lelkes szovjet kommunista állampolgár följelentette, elfogták a rendőrök, bevitték az őrszobára, de mivel ugye külföldiek voltak, a milícia nem foglalkozhatott velük, rögtön le kellett jelenteni a KGB-nek, onnan állítólag ő azt mondja, hogy a Kremlből, de hát én szerintem hozzátesz, leszóltak, hogy hagyják őket, majd ez egy más szer foglalkozik vele, és akkor erre jött az anekdóta, hogy a rendőr főnök, ugye attól kezdve kedves lett hozzájuk, és azt mondta, hogy de hát ha valakit tényleg úgy hívnak, hogy Vladimir Iljics Lenin, mert ugye a két testvérét Vladimirnek és Iljicsnek, őt meg, illetve Vladimir Leninnek, őt meg Iljicsnek hívták. Tehát azt mondja, akit így hívnak, az persze, hogy a Kremlből kiengedik.
T-Rádió, ami feltűzel.
Liszkai Lászlóval beszélgetünk, akiről azt gondolom, hogy ha nincsen a Carlos, akkor lehet, hogy nem lenne ennyire sikeres. Fölfoghatom úgy, hogy ha a Carlos szerepét keresem az író életében, akkor ő az, aki segítette kivontani a tehetséget.
Hát ezt majd megkérdezem a Carlostól, hogy ő hogyan, hogyan gondolja. Valóban azt hiszem, hogy mindenkinek, aki úgy érzi, hogy valamit letesz, hogy valamit csinált az életébe, előfordulhat, hogy egy olyan témára bukkan, aminek végül soha nincs vége. Tehát,
de hogy jött az ötlet?
Végülis nem ötletként, akkor még a Panorámánál dolgoztam a Magyar Televízióban, amikor a kormány, illetve a rendszerváltás volt, a Horváth Balázs belügyminiszter a parlamentbe fölállt, és ugye, akkor ismerte meg még reggel azokat a dokumentumokat, amik az akkori szolgálatok elé terjesztettek, mondván, hogy különféle terrorista csoportok, illetve terroristák pihentek Magyarországon, és amitől hát nagyon fel volt háborodva, mondott egy beszédet a parlamentbe, és akkor a akkori főszerkesztőm Krudinák Alajos mondta, hogy hát akkor ezzel kapcsolatban el kéne kezdeni riportokat csinálni, és akkor megcsinált az első riportot, második riportot, és mindig éreztem, hogy ennél sokkal több van, tehát csak keveset mondtak el, egyre többet. Akkor megszereztük azt a filmet, amelyben ugye a Carlost kihallgatják a Keo képületében 2 órán keresztül.
Az a külföldieket ellenőrző hivatal volt.
Ami a belügyminisztériumhoz tartozott, a népköztárság, akkor a népköztárság útján volt. Tehát abból éreztem, hogy ebben sokkal több van, és akkor elkezdtem ezzel a témával azon kívül foglalkozni, hogy itt a Magyar Televízióban csináltam 2-3 riportot ezzel kapcsolatban. Kint Párizsban volt egy ismerősöm, akinek erről beszéltem, rögtön bevitt egy kiadóhoz, és a kiadó megmondta, hogy oké, kapok egy évet nyomozhatok ezzel kapcsolatban, kaptam rá egy összeget, és akkor egy kicsit bejártam azt a félvilágot, ami akkor, ahol Carlos annak idején megfordult, ahol többé-kevésbé sikeresen tudtam olyan tanukat találni, olyan személyeket, akik ismerték személyesen, vagy foglalkoztak vele, mivel valamilyen szolgálatnál dolgoztak, vagy egykori társait, akikkel együtt robbantgatott, vagy lövöldözgetett.
Szerencséd volt, ugye, mert a franciáknak nagy-nagy szívügye volt mindaz.
Igen, hát úgy ezt volt szerencsém, hogy ezért érdekelte a franciákat, és hát gyakorlatilag ugye attól kezdve Franciaországot több olyan merényre rázta meg, amelyre nem találtak rögtön magyarázatot, aminek persze ugye az oka, hogy abban az időben 2 világrendszer feszült egymásnak, a kelet-nyugati, tehát az úgynevezett leegyszerűsítve a kommunista és a kapitalista világrend, a nyugati-keleti világrend, amelyben a különféle titkosszolgálatok egymásnak feszültek, de állandóan kémeket kerestek. Tehát ebbe a közegbe ezek az úgynevezett felszabadító vagy terrorista mozgalmak besiklottak, mondván azt, hogy ők az egyiket segítik, a másikat segítik. Tehát nehéz volt meghatározni, és akkor ugye a terrorizmussal nem nagyon foglalkoztak. Ugye az első ilyen merénylet 1972-ben a Münchenben volt, ami ilyen megrázó dolog volt, ami az egész közvéleményt megrázta, és akkor kezdtek el gondolkodni, de még akkor sem építette ki komolyabb szervezeteket a terrorizmus elhárítására. De ez pont a 2 világrend közötti fal leomlása után kezdődött.
Pedig hát már ötte, hogy írod az Arafattal, hát, bótolt pestiesen a Carlos, már kinézte magának az Osama Bin Ládent, hogy majd elrabolja, és akkor abból a pénzből támogatja a palesztin mozgalmakat.
Hát az elrablás az számára ugye valamilyen módon működtetni kell egy ilyen szervezetet. Tehát 1976-tól Carlos kezdett lekapcsolódni a palesztin éltetőgépről, és egy saját szervezetet akart létrehozni.
Miért nem voltak neki a palesztinok?
Hát ő azt mondja, hogy ő nem akart részt venni a palesztin belháborúban, amiben az első nagyobb konfliktus, ugye a két nagy pólus, akkor a Közel-Keleten, a Irak volt az egyik, ahol a Saddam Hussein volt hatalmon, a másik meg Szíria, ahol az Assad család volt hatalmon. Mind a két pólus, az úgynevezett Baas pártra, ami egy ilyen szociál, nemzeti szocialista ideológiát követő mozgalom, de úgynevezett haladó mozgalom volt a Közel-Keleten. De mind a kettő a líder, a vezető szeretett volna lenni, tehát egymást is nyírták. Na most ez ugyanúgy lecsapódott a különféle palesztin mozgalmakra. Ugye volt két nagyobb irányzat, ha úgy lehet mondani, az egyik az úgynevezett baloldali, marxista, laikus mozgalmak, amelyben a legnagyobb az FPLP, a George Shabash vezette FPLP, amelyhez tartozott a Carlos is, de hol volt
ez a palesztina felszabadítása.
Igen, igen, ez a PFLP, igen. Magyarul igen. Aztán van a Havat, meg voltak mások, és ugye a legnagyobb, az is egy ilyen nemzeti, nacionalista mozgalom, amely ugyan a muzulmán testvérek szervezetéből alakult ki, amelynek az Arafat volt a vezetője. Na most ezek ilyen csendes rivalizálásban is voltak, de ugye egymást nyírták, mert ugye a pénzt a szaudiak az Arafatnak kezdték eladni, amit nem is a palesztin felszabadítási szervezetnek, az Arafat személyesen kapta meg a pénzt állandóan, amiből nem adott vissza a többinek. Úgyhogy a többi azt mondta, hogy akkor nekünk valamilyen módon pénzt kell szerezni. Hát ez volt az, hogy emberrablás, megzsaroltak valakit, hogy akkor el fogunk rabolni, akkor inkább fizes 10 milliót, és akkor azt szétosztották. Tehát ebből élni kellett. Tehát egy ilyen szervezet, mint a Carlosé, ugye kérdeztem, hogy mennyit fizettél, amikor mennyibe került neked egy hónap. És akkor azt mondja, hogy volt 500 ember Libanonban, havi 500 dollár a sima sorkatonáknak, fejenként. A helyetteségeknek.
Fejenként.
Fejenként, igen. Majd a sorkatonáinak 5000 dollár, neki 10000 dollár, mert ugye a feleségével, aki ugyan a harcos társa volt, tehát neki ez ennyibe kerül. Na most közben ő, ha utazott, akkor első osztályon ment a gépen, 5 csillagos szállodában lakott, nem McDonald's-ba ebédelt. Tehát ez egy jelentős összeg. Tehát az, hogy egy ilyen forgótőke legyen, egy...
Kicsi volt a palesztin mozgalom.
És ő ráadásul ő úgy érezte, hogy hát ezek olyan pitik, ilyen piti dolgokon vitatkoznak állandóan, ő majd megcsinálja a világforradalmat, és akkor majd leosztja a saját kártyáit.
A palesztin mozgalmakon belül is kialakult egy erőszakos szerveződés, hogy Abu Nidára mondják, hogy aki hasonló terrorista dolgokat csinált, mint mondjuk a Carlos, csak nyilván szerényebb kivitelben lehet ezt így mondani, aki ugye tulajdonképpen azért jött létre, hogy azért kezdte a mozgalmát képíteni, mert azokat szerette volna eltenni lábbalól, akik a palesztinok oldaláról titokban tárgyaltak Izraellel. És az is egy elszabadult hajó ágyú volt, ha lehet így mondani, a Carlos se volt más, össze-vissza ütötte, verte magát a fedélzeten, ahol megkapaszkodott egy kis ideig, ott el volt.
Hát ugye a legelején a legelső, tehát az úgynevezett terrorpápája a palesztin szervezeteken belül, az a Wadi Hadad volt, aki a George Shabashnak volt az iskolatársa.
Félek, hogy a hallgatók el fognak tévedni a sok névben. Carlos tanító mesteréről beszélünk.
Igen, a Carlos tanító mestere volt, aki ugye Abu Hani néven volt a harci önök. Na most ő alatta szerveződött az összes későbbi ilyen komolyabbnak mondható terrorista szervezet. Az Abu Nidal akkor már ő külön állt, és ő azt mondja a Carlos, hogy egy időben minden éppen azt akarta, hogy dolgozzanak együtt, és hogy őt bemutatta az Abu Nidalnak Bagdadba, de ő azt mondta, hogy ő nem volt hajlandó ezzel az emberrel együtt dolgozni, mert aki saját fegyvertársát, palesztin társát képes megölni, akkor azzal ő nem hajlandó együtt dolgozni.
Hát ő is ledötte a saját társát, tehát az, amikor meghalt a két titkosszolgálat,
az pillanat, erre ő mindig azt mondja, hogy az egy áruló volt. Tehát ő mindig azzal igazolta, ha valakit megölt, hogy az áruló volt. Mondom, mindig kérdezem, hogy honnan tudod, hogy áruló volt. Azt mondja, mert én hallgattam ki, és nekem nem tudott hazudni. Úgyhogy, és utána aztán rögtön végre is hajtotta az ítéletet személy szerint, mert ugye hát voltak olyan társaik, hogy nagyon jó fiú volt, képtelen volt, azt mondja, képtelen volt embert ölni, úgyhogy nekem kellett mindig a piszkos munkát elvégezni. Na, szóval neki az Abu Nidal, ő pedig ő esküdözött azt, hogy megfenyegette ő már az Arafatot is, meg minden, de nem jutott el odáig. Ő azt mondja, a másik dolog, amit egy másik társa mesélt el nekem, hogy azért is utálta az Abu Nidalt, szóval, hogy nem érti, hogy a nyugati titkosszolgálatok miért nem tudják elfogni az Abu Nidalt. Nagyon egyszerű lenne, és kérdezik, hogy hogyan. Hát úgy, hogy valamelyik repülőtéren leállítanak ilyen lábszagellenőrző csapdákat, és azonnal el tudják fogni. Az az ember, akinek legbüdösebb a lába, az az Abu Nidal. Tehát utálta az olyan embereket, akik nem mosakodtak. Tehát ezért nem szerette az Arafatot, akinek azt mondta, hogy nagyon büdös a szája, az Abu Nidalnak meg nagyon büdös a lába.
Mitől bíztak meg benned ennyire?
A Carlosban?
Benned.
Ja, hogy bennem?
Azok, akikvel csináltad az interjúkat. Carlosnak nyilván egy referencia volt, megjelent egy könyv, nyilván, hogy eljutott hozzá a hír.
Hát az első könyvemet olvasta, és mondjuk az ő irodalmi kritikai megfogalmazásával az ott van, a legkevesebb baromság az én könyvemben volt. Tehát azt jelentett, hogy neki még ez tetszett az összes közül a legjobban. Ezen kívül ő imádott ebben a képben tetszelegni, tehát ahogy ő, az a kép kialakult róla, hogy okay. ő hogy viselkedett Kelet-Európában, ez az egyik. A másik, neki szüksége van állandóan, hogy ő egy ilyen elismerést, hogy őt hallgassák, hogy beszélhessen magáról. Most én, amikor bementem hozzá legelőször, akkor éreztem, hogy állandóan magáról akar beszélni. És én hagytam, hogy beszéljen magáról, és tudtam, hogy mit kell kérdezni. És ezt ebbe belement, ezt nem is játékként fogta fel, hanem valaki olyannak mesélt, akiben úgy érezte, hát hogy
aki felkészült.
Aki felkészült, hát mert tudtam, hogy mit kell készülni. Más, egy-két kolléga bement hozzá, de hát nem tudták elviselni, mert nem tudták, miről beszél, honnan beszél, mit jelent ez.
Nem nagyon érdekli
nem a nagyon érdekelt.
Nyomsz egy entert, és akkor mondja magától.
Így van.
Mitől voltak veled szemben bizalommal többiek? A tanuk,
a
barátja, nem tudom ki.
Hát egy azt hiszem, hogy mondjuk ezt a szakmát, ezt úgy tanultam már régóta, hogy a lényeg az, hogy az embereket kell tudni beszéltetni, plusz kell, hogy az embernek olyan szerencséje legyen, hogy a jó pillanatban a jó személlyel legyen ott, aki éppen akkor beszélni akar. Na most abban az időben, a rendszerváltás után, például ugye a magyar, a német, a román, vagy a bulgár titkosszolgálatnál, ahol én találkoztam emberekkel, olyan személyek voltak, akik valamilyen módon meg akarták magyarázni, hogy miért volt az, hogy ezzel az emberrel 4-5 éven át szóba álltak, beszéltek,
tisztulni
nem
akartak.
Lőtték ki. Tessék?
Tisztulni akart.
Lehet azt mondani, hogy igen, tisztulni is. Hát volt valami, igen, egy gyónásszerű benne, de elmagyarázni azt is, amit, hogy az történelem szerint miért nem tudtak másképp lépni, emberileg, történelmileg, politikailag milyen volt az akkori szituáció. És hát ezt úgy érezték, hogy én ezt értem, és hát azt hiszem, hogy értettem is. Tehát az ő oldalukon is, meg a másik, tehát amikor én a francia, vagy a spanyol, vagy a német, vagy a svájci rendőrökkel, vagy bírókkal beszéltem, ott is hasonló dialógus tudott kialakulni, mert nem azt mondom, hogy ez egy empátia, de bele tudtam élni az ő szituációjukba, helyzetükbe.
Te Kadhafival is találkoztál személyesen?
Igen. Az első amerikai bombázás után ugye 2 nap alatt voltunk kint a panorámával, és nem tudom, hogy miért, de...
De ez nem az arab tavaszkori...
Te most a Kadhafiról beszél.
Igen.
Igen. Ne, tessék?
Tehát nem az arab tavasz
nem.
Beszélünk, hanem még
korábbról. Nem mondja nekem arab tavasz, abban nem hiszek. De hogy igen, nem, amikor az első alkalom volt a berlini amerikai diszkóteknak a felrobbantása után, hogy az amerikaiak ugye először lelőttek egy gépet, utána Tripolit bombázták, hogy megbosszulják, és utána hát 3 vagy 4 nappal Kaddafi az összes világ összes újságíróját megpróbált oda csődíteni, hát ez ment a magyar tévétől, de voltak ott amerikaiak, angolok, hogy megmutassa, hogy hát milyen szörnyűség volt, hogy az ő házát hogyan próbálták lebombázni, stb. Stb. És akkor ott voltam, és ott napokig akkor kísértük, és engem, illetve minket a stábot, ugye a munkadező operatőrrel voltam, állandóan így kiválasztott, és mondta, hogy akkor mehetünk, és ilyen 1 méterre követtük, állandóan mutogatott. Hát beszélni nem lehetett vele, mert ahhoz túl magas szinten volt, de a testőrségnek ki volt adva az ukász, hogy mi bekísérhettük a meccsetbe, amikor ment imádkozni, vagy amikor üvöltözött a sátorban, és 150 fizetett hallgató tapsolt neki, akkor ott voltunk a közvetlen közelében.
És azóta, ugye ezt követően sikerült feltalálkozni?
Utána még 2000, voltam másodszor utána Bengáziban, akkor éppen egy ilyen WC-csésze készítő üzem felavatása után a nagy csatornához vittek el.
A nagy csatorna egy 3000 kilométeres föld alatti,
igen,
a csatorna, ahogy volt, vitték a vizet.
Akkor egy francia küldöttséggel voltam.
Bocsánat, nem a tengerzit, hanem a ivóvizet hozták a sivatagból, rosszul mondom.
És akkor ott egy ilyen küldöttség, és akkor mindenkivel kezet fogott, akkor ilyen 45 fok volt, és egy ilyen osztrák-tiroli stűszivadász egyenruhában volt. Akkor volt utána, és utána még 2011-ben úgy mentem be, hogy akkor még, amikor intéztem, hogy menjek, hogy még akkor Tripoliba volt, mielőtt az egyik fia rávette volna, hogy adják föl Tripoli védelmét, és akkor meg volt beszélve, hogy bevisznek hozzá, és tanulunk, de a fiai rábeszélték, hogy könnyebben védhető Szirt, és oda húzottak át, és amire odaértünk Tripoliba, már nem volt ott, és attól kezdve utána már csak azt tudtam követni, hogy megölték.
Született egy könyv Kaddafiról, ami nem jelent meg itthon.
Magyarországon nem, de Franciaországban igen.
Itthon nem érdekelt senkit?
Nem tudom, nem kérdeztem.
Ez egy portré, vagy mi volt?
Nem, ennek az a címe, de hát végül is ugye a Kaddafi történetén keresztül, ami úgy kezdődik a realizmustól, ugye én úgy szóltam, hogy 7 szakasz volt az életében, a realizmustól a szürrealizmusig, ugye a végén már teljesen ugye a kokaintól, meg mindentől egy kicsit már fellegekben járt. De hát az elején olyan jó, normális elképzelései voltak, hogy hogyan egyesítsen egy ilyen törzsi alapokon létezgető vagy lézengő sivatagi országot a katonatisztársaival.
Lehet, hogy hát most érdekes lenne.
Biztos, hogy érdekes.
Már most, hogy éppen szétesik.
Igen, most megint ugyanúgy szétesik, a problémák ugyanazok.
A fia nem kíváncsi rá? Már erre a könyvre?
De hát olvastam, igen, de Szeifhez eljuttatták a könyvet. Állítólag mosolygott, mondta azt, hogy ez nem így volt, az nem úgy volt, de tetszett neki.
Úgy, hát tetszett, segíthet, nem, hogy most elnöki babérokra pályázik.
Igen, hát ez már régóta a fejében van, meg azok annak a berber milíciának is, amely ugye azt a várost, ahol Zintemben lakik, tehát ők is azt úgy szeretnének belépni a koalícióba, hogy tolják előre Szeifet, és egy-két olyan politikus is, ami korábban az ő kormányában volt.
Illetve az apja kormányában.
Már az apja kormányában, tehát szeretnék, ha Szeif jönne, ami egységesíteni tudná, mert a probléma Líbiában, ugye, hogy 3 nagy részre van szegül, a Tripoliten, ugye, ami az egykori római, a Szirjánik, ami a görög rész, és ugye a dél, ami Afrikához közel, a sivatagi rész, hogy az ott élő több mint 120 törzs valamilyen egy egységes politikát, és ez annak idején elérjen.
Jól viszonylag.
Ezt a Kaddafi el tudta érni, tehát ő tudott egy ilyen szintézist létrehozni.
Jó,
vizsgálata, voltak bírósági ítéletek,
igen,
tömegsírok.
Tömegsírok.
Itt mondjuk könnyű volt egybetartani.
Hát másképp nem megy. Tehát most egy úgynevezett nyugat-európai demokráciát oda exportálni, hát ez egy halk röhögést fakasztana az egész dolog. Ez ugyanolyan, amikor Afrikába, az éhező helyekbe búzát visznek, mert nem tudnak mit kezdeni az Afrika, meg életükben nem láttak búzát. Hát itt is ugyanaz van. Nem lehet a demokráciát olyan országban élni, ahol törzsi szokások szerint évszázadok, évezredek óta az ott él lakosság. Ez egy fokozatos folyamatnak
a lényege. Hát egy olyan országon most találják meg a saját identitásokat az ott lakók, hiszen nem volt himnuszuk, meg egy csomó mindent lehetne mondani, amiket a fiatalok.
Mindent lehet. Hát négy millióan laknak, ugye, 4 millió volt a lakosság, még a Kadhafi idején. Rengeteg Afrikából érkező menekült próbált meg ott letelepedni, úgyhogy az is felhígult, de ez volt az egyetlen komolyabb tampon Európa és Afrika között, például az emigrációnak a megállítására, vagy lelassítására. Tehát erről kezdtek például annak idején tárgyalni az olaszokkal, meg a franciákkal, hogy ezt hogyan fékezzék az emigráns hullám érkezését Európába.
close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Ami életre kell. Tirádi.
Miért nem arab tavasz az arab tavasz?
Hát én azon kevesek közé tartozom, aki azt mondom, hogy ez egy manipuláció, aminek a nagy részét azt lehet mondani, hogy nyugati titkosszolgálatok találták ki, hogy megfordítsák
ez a gazdasági rendet.
Így megfoghatatlan, de hát erre...
Nem az amerikaiak?
Hát elsősorban az amerikaiak, mert mások ekkora nagy játszmában nem hiszem, hogy belemertek volna, vagy bele tudtak volna kezdeni. De az amerikaiak, hogy új pozíciókat vívjanak ki ugye az iraki-iráni háború után a Közel-Keleten, főleg azokban az országokban, ahol olaj van. Ehhez a gyengébb országokat kellett leválasztani, amelyek nem olajban, nem gazdagok, mint Tunézia vagy Egyiptom.
De Tunéziában lényegében sok minden nem változott a politikai dimenzióban. Hát, néhány szereplő helyet cserélt, de hát nagyon nagy rendszerváltás nem volt.
A Ben Ali után ugye a hatalomra került az Ennahda, tehát azok gyakorlatilag a muzulmán testvérekkel hasonló elveket valló szélsőséges muzulmánok, ami persze az országot felgyorsítva még jobban tönkretették, mint ugye a, nem is a Ben Ali, hanem a Ben Ali családjához, feleségéhez tartozó
a
Trabulsziak, igen. De ehhez képest ugye az, hogy ilyenkor aztán azt mondták, hogy átterjed mindenhová, és a demokrácia, forradalmi láng Egyiptomba, ez mindenhol gyakorlatilag egy manipuláció volt, amiben sok hülye idióta újságíró belement, és mind szócsőként hangoztatták végig. Én 2010-ben Brüsszelben jártam az ottani Európa Tanácsban, ahol már az Európai Uniónak a vezetői tépték a hajukat, mondván azt, hogy már újságírók álljanak le erről a hülyeségről, és európai tavaszról beszélni. Nincs. Az emberek nem azért mentek ki, mert demokráciáért, hanem kenyér miatt, mert nem volt mit enni, vagy
hát
rossz
azért voltak. Ez is csak egy barokkos túlzás.
Hát most ezt azt mondom, hogy inkább éhséglázadás volt, mint a demokráciáért való emberek. Líbiában is, amikor Bengázi előtt, ugye a Bengáziba elkezdődött a tüntetés, azoknak a családtagjai tüntettek, akiknek korábban az első iszlamista, dzsihadista lázadást szervezték, ugye a Belhadzs féle mozgalom embereit, és ők szerveztek egy börtönlázadást, ahol hát ottani helyi népszokás szerint kinyírtak mindenkit a börtönbe. Az ő családtagjaik kezdtek el tüntetni Bengáziban.
Ahogy mondod, a muzulmán testvéreket az jutott eszembe, hogy mennyire érdekes, hogy Tunéziában szerephez jutottak, de aztán ki is kerültek a hatalomból. Igen. Egyiptomban egyértelműen megbuktak, sőt olyannyira, hogy mindenkit bebörtönöztek, akit csak lehetett.
Igen, Morsit is
elítélték. Azzal a váddal, hogy ehhez a szervezethez tartoznak. Tehát ha jól gondolom, akkor tulajdonképpen akár az is lehet egy szándék a háttérben, hogy ezt a muzulmán testvérséget ezt valahogy tüntessük már el.
Persze.
Tehát hozzuk a fejszínre, mutassa meg magát, personálisan is, meg szervezetileg is, meg egyébként is, és amikor nagyjából látjuk, hogy ki van velünk szemben, akkor takarítsuk ki.
Hát,
ez mondjuk szem, lehet egy, jó, egy Egyesült Államok törekvése.
Igen, igen. Hát ez egy kicsit, én szerintem már egy regényszerű, tehát ekkora kapacitása ilyen hatalma nincs.
De a hatása ez, egyik ez dolog. Lett.
Hát a hatása igen, ez lett. Nem, a lényeg az, azt elérték, hogy ma a gyakorlatilag a Közel-Keleten, Kataron kívül senki nem támogatja a muzulmán testvéreket, mert de hát Szaúd-Arábiában is, és mindenhol, tehát ellenségként vannak kinyilvánítva.
De Katar se annyira, mert ugye ott
hát
is,
már Katar is
át strukturálták magukat.
Már ott is kezd, igen.
De Hamas nem támogatják.
Hátrálnak ki az egész dologból. A lényeg az, hogy ezt még elmondanám, hogy ugye amikor megbukott, főleg az iraki-iráni háború után és az elsőből háború világossá vált, hogy azok a mozgalmak, amelyek vagy valami marxista, baloldali úton próbálták a közelkeleti konfliktust, a palesztin kérdést, a kőolajelosztást megoldani, megbuktak. A nacionalista mozgalmak megbuktak, ugye, ami a Baász vagy a nasszerista összefogás, az is megbukott. Emellett fölemelkedett egy harmadik megoldás, mégpedig a szélsőséges vallási úton való egységesítés. Mert ugye a nagy problémájuk az, hogy nem egységesek az arab muzulmán országok, nem tudták ezt megoldani. Az arab invázió, a 7. századi arab invázió óta nem tudtak egységes frontot kialakítani. Tehát ezért van az, hogy fölemelkedett az elsősorban ugye a muzulmán testvérek, amelyek a legszervezettebb ilyen szélsőséges mozgalom volt, és aztán jöttek ezek a dzsihadista szervezetek, amik a szaudi vahabista irányzatra, vagy az algériai szalafista mozgalmakra alapoztak.
Hát nagyon szépen köszönöm. Biztos, hogy van még rengeteg olyan története Liszkai Lászlónak, ami egy újabb egy órát kitöltene. Én azt gondolom, hogy talán nem állok messze az igazságtól. Most az egészet végig gondolom, miről beszélgetünk, hogy tulajdonképpen hülye hangzik, de te azért hálás lehetsz ennek a Carlosnak.
Igen. Szoktam is mondani neki, ő meg erre rögtön benyújt mindig egy számlát, hogy most fizessek neki előre egy évre a National Geographic-ra, vagy két évre az Express című heti lapra.
Így lesz az újságíróból szponzor.
Így, igen.
Köszönöm szépen.
Eddig tartott a Nahát. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.